Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Jó-e egy világnap arra, hogy felhívja a figyelmet egy láthatatlan betegségre? Nem csak nőket, férfiakat is fenyeget a csontritkulás, aminek végzetes következményei is lehetnek, de milyen életkorban? Mennyire vetette vissza a gazdasági válság a biztosító elkötelezettségét és a betegek gyógyszervásárlási kedvét? A mai napon mi a tudományos álláspont? Szabad-e szedni kálciumot, vagy a pótlás, az egészségtudatosok és egyéb érdekeltsége túlkapása volt? Lakatos Péter endokrinológus professzor válaszol. Műsorunk második részében egy Mongólia függő, Sós István lesz a nagy generáció vendége, aki imád a végtelen pusztákon lovagolni, valaha ezt még a lovon állva is tudta, szereti a sósvajas teát, az utcán tanult meg mongolul, éveket élt és dolgozott a számunkra elég ismeretlen országban, és idén majd 20 év után ismét visszalátogatott, hogy megnézze a városi jurtákat a parabola antennákkal. Szubjektív háttér és kis ismeret terjesztés a mongol miniszterelnök holnap után kezdődő magyarországi látogatása előtt.
Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Október 20-án lesz az oszteoporózis, vagyis a csontritkulás világnapja. Mire jó egy világnap? Alap-e arra, hogy ki lehessen lobbizni a szükségeset az egyre kevesebb rendelkezésre álló pénzből, vagy felhívni a figyelmet, vagy egyszerűen kipipálni? Lakatos Péter endokrinológus professzor a vonalban, az Oszteoporózis Társaság alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval?
Ha a kérdésre a válasz az az, hogy... Jelen pillanatban azt hiszem Magyarországon az első rendű feladata az oszteoporózis világnapnak az, hogy fölhívja a figyelmet erre a betegségre, és arról, hogy mi mindent lehet tenni ellene, úgy megelőzésben, mint gyógyításban. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban az oszteoporózis ellátási rendszeren bár mindig lehetne javítani, de alapvetően nem állunk rosszul, illetve tulajdonképpen a gyógyszerek finanszírozásával sem, amit azért ritkán lehet elmondani, mert mindig állandóan panaszkodunk ugye sok mindenre. Speciál ebben a tekintetben elég jól állunk, és ezt mondjuk konkrét adatokkal is alá lehet támasztani.
Miben állnak jól? Sokan szedik a gyógyszert, akik rászorulnak, jól finanszírozza a biztosító. Mi az, ami ebben jó, ha ezt mondhatjuk?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban jó a finanszírozás. Másrészt
a betegek pedig... szerint is?
Hát ugye a beteg azt szeretnék, hogyha mindig ingyen lenne, nyilván az még jobb lenne, de hát mondjuk ez egy kevés lehetőség van. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért a finanszírozás olyan, hogy gyakorlatilag nagyon széles rétegek számára elérhető mindegyik oszteoporózis gyógyszer. Ugyanakkor pedig hát a másik oldal, ami mondjuk mutatja is ennek az eredményességét, az, hogy ha 2004-től nézzük folyamatosan a hazai törési adatokat, azok radikálisan csökkentek az elmúlt ugye kb. 10 évben. Tehát a csökkenő törések száma egy öregedő lakosság mellett, az azt jelenti, hogy valami hatékony beavatkozás történt. Nagyon nehéz másra gondolni itt, mint a mi tevékenységünkre, illetőleg arra, hogy a lakosság tényleg szedi a gyógyszert.
Hát én nem is gondolnék az ön helyébe másra természetesen, de mondjon nekem valamit, amitől nagyon meg fogok ijedni. Én meg mindenki, aki hallja. A csontritkulással kapcsolatban, úgyhogy ez egy láthatatlan, meg nem nyilvánuló betegség.
Ez így van. Ugye a korai szakban, amikor elkezdődik a csonttömegnek a csökkenése, úgy mondjuk a csontsűrűség csökkenése, akkor bizony sok jele nincsen. Nem fáj, nem nyom, nem görcsöl. Amikor meg már látszik, például egy összeroppant csigolya miatt az, hogy meghajlik a gerincünk, az már egy előre haladott fokozatú betegség, jobb nem megvárni azt. Mit lehet tenni? Hát ugye azt lehet tenni, hogyha bármi olyan kockázati tényezőnk van, amely fokozza a valószínűségét a betegségnek, arra odafigyelünk. Nyilván itt az orvos feladata az első, de azért a laikus közönség is oda tud figyelni. Például családban volt csontritkulás, voltak kis fizikai erőbehatásra bekövetkező törések, vagy akár spontán csigoly összeroppanások, meggörbült hátú nagymamák, vagy esetleg szülők. Ezek nagyon fokozzák, már csak genetikai alapon is, a csontritkulás bekövetkeztét. Vagy például nagyon vékony testalkat, hirtelen fogyás. Aha. Önmagában egy nagyon vékony nőn a bekövetkező klimax szintén egy kockázati tényező. Ilyenkor mindig érdemes ebből a szempontból is esetleg ellenőriztetni magunkat.
Tehát, hogy aki vékony nő, az ne csak örüljön neki, hanem amikor a változás korába lép, akkor azonnal kezdj el nézegetni, hogy mi a helyzet.
Ugye,
a kövérnők mondjam, miért vannak jobb helyzetben?
Hát, ugye a kövérnők azért vannak jó helyzetben, pedig ugye azt kell mondjuk, hogy a kövérség az általában nem jó, ritka kivételről van szó, és nem akarnék senkit biztatni arra, hogy most ezért hízzon meg, de ugye az történik, hogy a zsírszövet önmaga képes női hormon előállítására. Ebből kifolyólag ugye egy kövérnőnek mindig több a női hormonja a klimaxban, mint egy vékony nőnek, és a női hormonok pedig védik a csontszövetet. Tehát ennyi előny van, ezért azért azonban ne legyünk kövérek.
Viszont a sovány nők szedhetnek hormont.
Így van, így van. Tehát ezt meg lehet oldani ugye másféle módon, és ugyanakkor pedig a kövérség millió szempontból hátrányos, szív-érrendszeri problémákat okoz, ugye az emlőrák kockázata 3-5-szörösére nőben.
Tehát, a kövérebb nőknél.
Így van, egyébként megjegyzem, pont ugyanezért, hiszen a kövérebb nőkben, ahogy mondtam, sokkal több a női hormon, és tudjuk, hogy a női hormon egy bizonyos szint fölött fokozhatja az emlőrák kockázatát, tehát főleg akkor, hogyha már kis emlőrák kezdemény van, akkor annak a növekedését megdobhatja. Tehát többek között ezért is mondják azt, hogy a kövérnőknek fokozott a kockázata emlőrákra. Tehát ne kövérséggel védekezzünk csontritkulás ellen.
Egy bizonyos szint fölött azt mondja, ez azért fontos, mert hogy aki mondjuk hormonpótol, az ne ijedjen meg attól, mert itt egy bizonyos szint fölötti hormonról van szó.
Ez így van.
Igen?
Ha a női hormonokról szabad valamit mondani, igen, ugye az utóbbi 10 évben ezek egy kicsikét visszaszorultak. Ennek az oka az, hogy 10-12 évvel ezelőtt olyan adatok láttak a világot, amely szerint a női hormonok rendszeres és hosszú távú szedése az bizonyos kockázatokat fokoz, ilyen például az emlőrák, de ilyen az infarktus, szívinfarktus, vagy esetleg az agyisztrókoknak a kockázata is. Aztán ugye a hosszú távú további vizsgálatok és elemzések során kiderült, hogy egyrészt azok a vizsgálatok, amiből ezek a negatív eredmények születtek, azok lényegesen nagyobb hormonadagokkal történtek.
Szóval, hogy ezeket már cáfolták azóta.
Igen, aztán utána kiderült az is, hogyha viszonylag fiatalon kezd valaki hormonpótlásba közvetlen a klimax elején, akkor ugye pont ellenkezőleg ezek a folyamatok nem következnek be, sőt, talán inkább még védi is a szív- és érrendszert a női hormon. Késői menopauzában nem jó elkezdeni, mert akkor valóban negatív hatásai vannak. Tehát finomodott a megítélése a dolgoknak, és ugye azt is még talán érdemes hozzátenni, ezek a negatív dolgok még azok a nagyobb dózisokkal is csak 5 éves folyamatos szedés után jöttek elő, azon belül nem. Tehát ugye ma egy kicsit finomodott a női hormonok megítélése, ennek ellenére nem tekintjük a női hormonokat, mint elsődleges csontritkulás gyógyszer vagy terápiának.
De főleg azért, mert a kövér férfiak nem szedhetik, nem?
Hát a férfiak egyáltalán.
Tudom, csak hát kövér férfiakat is érint a csontritkulás, és róluk soha nem beszélünk.
Nem, holott pedig nekik is ugye van most már gyógyszer, nem is egyféle Magyarországon, ami rendelkezésre áll, de valóban a férfiak méltatlanul, úgy mondjam, háttérbe voltak szorítva az elmúlt évtizedekben csontritkulás szempontjából, úgyhogy őket emancipálni kellene ebből a szempontból, mert igaz ugyan, hogy kétszer több női csontritkulásos van, mint férfi, de azért az a férfi mennyiség se kevés. Egyes adatok szerint Magyarországon elérheti akár a 300 000 számot is a férfiaknak, a beteg férfiaknak a száma.
És ők tudják magukról, hogy betegek?
Nem nagyon. Ez az, hogy nem nagyon, és hogy a férfiak eleve nehezebben fordulnak orvoshoz. Ráadásul a férfiaknál a csontritkulás egy kicsit későbbi korban következik be, mint a nőknél. Nőknél ugye a klimax körül 45-50-55 éves korban kezdődik, férfiaknál ez inkább 65 éves kor fölött. És ugye nincs is egy olyan éles határ, mint a hölgyeknél a menstruáció elmaradása, a férfiaknál nincsen ilyen éles határ, amihez esetleg egy figyelmet vagy felhívást lehetne kötni.
Miért van az akkor, hogy a nagyon idős emberek combnyak törik el például, tehát ez kifejezetten a 80-80 fölötti idős emberek betegsége, addigra válik annyira szivacsossá a csont, hogy már nem képes igazából ellenállni?
Hát tulajdonképpen igen, de azért nem csak a 80 év fölöttieké, hanem azt kell mondjam, hogy 60 éves kor fölött a combnyaktörések száma radikálisan megugrik. Tehát, hogyha megnézzük a görbét, viszonylag kevés van ezen kor alatt. 60 éves kor fölött egy meredek emelkedés van a combnyaktörések száma, és kétségtelen, hogy 80 évesek kor, vagy azon fölötti kor, még magasabb ez a szám, de ez nem 80 éves kor fölött kezdődik, hanem ez már 60 fölött kezdődik. Ez
az durva.
Azért van valóban, mert arra az időszakra olyan mértékben meggyengül a csontrendszer, hogy bizony a combnyak, ami hát azért elég jelentős terhelésnek van kitéve, az a szilárdság olyan mértékben csökken, hogy eltörhet. Főleg akkor, hogyha ugye elesünk, és nem is kell túl nagy ütés ki, egy kisebb ütés is már eltörheti. Ennek a jelentősége ugye az, hogy combnyaktörés után még egy műtét testtel együtt is az emberek hosszú ideig ugye mozgásképtelnek lesznek, és egy idős embernek nagyon rossz dolog az, hogyha ágyban fekszik hosszabb távon, jöhet a tüdőgyulladás, és ugye aztán nem ritkán ennek a következménye a halál. Magyarországon egyébként a szomnyaktörések egy éven belüli halálozása 32% magyarul, szomnyaktöröttek körülbelül egy harmada egy éven belül meghal. A maradék, aki nem hal meg, a kétharmad, annak viszont a fele tartósan mozgásképtelen és önellátásra képtelen lesz.
Hát ez szép perspektíva.
Meg kell előzni.
Igen. Van olyan ember, akinek nem lesz csontritkulása?
Van olyan ember, bizony. Itt egyrészt kell beszélni a genetikai tényezőkről, ugye gyakorlatilag a csontrendszerünket illetően az, hogy mennyi csontunk lesz, és az milyen gyorsan fogy a kor előre haladtával, ez a génjeinkbe bele van írva mondjuk egy ilyen 60-70%-ban. Azonban 30-40%-ban mi tesszük hozzá a többit, hogy viselkedünk, milyen életmódot élünk, és ezáltal megengedjük-e azt, hogy a génjeinkben benne foglaltatott, ugye csonttömeg kifejlődjön és jó hosszú ideig megmaradjon, vagy éppen ellenkezőleg nem engedjük kifejlődni, se sőt utána azt még rontjuk el. Mindenféle szokásokkal ebbe ugye a túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, bizonyos ugye...
autóvezetés.
Fogyasztás. Igen. Igen, illetőleg hát a másik nagyon fontos dolog, amit nem csinálunk megfelelőképpen, megfelelő kálciumbevitel, illetőleg megfelelő D-vitamin ellátottság, ez mind-mind fontos a csontnak, és még egy nagyon fontos dolog, a megfelelő mozgás. A csontnak ugyanis szüksége van a fizikai terhelésre, ezt nem kapja meg, akkor fogy. Például az űrhajósoknál hiába próbálnak ők ott bármit is csinálni, a súlytalanság állapotában nem nehezedik fizikai erő a csontra, ebből kifolyólag hatalmas csontritkulásuk van. Amikor látjuk ugye egy 5-6 hónapos űrutazás után visszatérni az űrhajósokat, akiket előzékenyen kiszednek a űrhajóból, az nem azért van, mert ennyire udvarias a kiszolgáló személyzet, hanem azért, mert nem tudnak kijönni az illető űrhajós, ugyanis ilyenkor a 20-30%-át a csontrendszerének elveszíti. Például ez az oka annak, hogy az egyik oka annak, amire a hosszú távú űrhajózás, például a Mars utazás jelen pillanatban kérdéses. De ugyanezt történik ugye azzal az emberrel is a Földön, aki nem világűrben van, hanem egyszer csak sokáig fekszik az ágyban valami betegség következtében. Ezt úgy hívják, hogy immobilizációs, tehát amikor
nincs mozdulatlanságból eredő.
Most a fordítottja is igaz, hogyha én terhet róvok a csontomra, az neki nagyon jó. És itt nem ilyen sportról van szó, hanem egy fél órai mezei séta az utcán, az bőven elegendő egy idős embernek, hogy ezt a megfelelő fizikai erőt kifejtse a csontjaira.
Két kérdésem van még, az egyik. Mennyire építhető vissza a csont tömeg?
Ugye vannak bizonyos betegségek, amelyek csontritkuláshoz vezetnek, és van a korral járó, tehát a idős korral járó csontvesztés. A kettőt nagyon el kell különíteni. A betegségek következtében kialakuló csontvesztés az nagyrészt visszaépíthető. Tehát például egy mellékpajzsmirigy túlműködés okozta csontvesztés, ha meggyógyítjuk a mellékpajzsmirigy túlműködést, ha visszatöltődik a elveszett csont, és így tovább. Ugyanakkor a korra járó csontvesztés az egy nehezebb ügy, az sokkal nehezebben visszafordítható. Vannak ma már olyan gyógyszereink, amelyek tudnak csontot építeni, a legtöbb azonban nem csontot épít, hanem a csont bomlását, vesztését állítja meg. Tehát nagyon fontos, hogy minél hamarabb kiderüljön a betegség, minél korai stádióban sikerüljön megállítani, és adott esetben, hogyha szükség van csontépítésre, akkor azt is meg lehessen tenni, de még egyszer mondom, ma a gyógyszerek nagyobbik része nem csontépítő, hanem inkább csontbontást megakadályozó készítmény. Tehát ezért fontos a korai diagnosztika.
Igen, a kálcium, amit ön is említett. Egyrészt úgy tudom, hogy a kálcium csillaga leáldozóban van, legalábbis az az őrült kálcium szedés, az már egyáltalán nem ajánlott, nem akartam mondani, hogy nem divat, de valamikor divat is volt. Tehát mi a helyzet a kálcium? Ez az egyik, a másik pedig nem mindegy, hogy az ember milyen formában szedi, tehát mi az a kötés, amitől jobban felszívódik?
Hát ugye a semmivel se jó az, hogyha végletekbe visszük, akár mínusz, akár plusz irányba, tehát nyilván az sem jó, hogyha valaki kálciumot teszik éjjel-nappal.
Erről soha nem volt szó, de mondjuk
volt egy olyan divat valóban, hogy nagyon sok kálciumot, az jó, ha eszünk, mert az nem jó. Tehát van egy optimális mennyiség,
amire
szükségünk van. Ez úgy néz ki, hogy gyermekkorban, amikor nő a csontunk, az napi 1500 mg, felnőtt korban pedig 1000-1200 mg. Na most, aki fogyaszt tejet, tejterméket, és itt nem arról beszélek, hogy több liter tejet iszik meg valaki, hanem mondjuk megiszik fél liter tejet, vagy eszik kefírt rendszeresen, sajtot, túrót, stb. Ugye őnekik nem kell semmilyen kiegészítő kálcium bevitel, mert ez többnyire azért tartalmazza megfelelő mennyiségű kálciumot. Azonban azok, akik ezt nem teszik, és azért ne felejtsük el, hogy Magyarország lakosságának körülbelül egynegyede az tejcukorérzékeny, tehát tejcukor azt. Ugye őnekik viszont szükséges a kiegészítés, mert hogy a csontunk alapvető hát építőköve a kálcium. Most a muszáj
és milyen kötésben legyen ez?
Lehetőleg citrát. Az a legjobb kálcium, okay. Citrátsó, mert az nem okozja egy gyomorbélrendszeri panaszokat.
És fölszívódik?
És nagyon jól szívódik föl. Vannak más készítmények is, kálciumkarbonát is van, azonban az kevésbé jól szívódik föl, és okozhat székrekedést, puffadást, tehát kellemetlenséget. Én a citrátot tudnám javasolni. És egy nagyon fontos dolog azt tudatosítani az emberekben, hogy szemben mindenféle ellenkező híreszteléssel, amit mostanában lehet hallani, sajnos a médiában, interneten, hogy a kálcium, mert táplálékból belénk kerül, vagy pedig egy tabletta formában megeszünk, az nem hasznosul a szervezetben. Ez nem igaz. Ezt csak azok mondják, akiknek segédfogalmuk nincsen arról, hogy milyen az élő szervezetnek a működése, milyen a csont anyagcseréje, és egyáltalán a csont anyagcserének a szabályozása. Túlzásba nem kell vinni, de bizonyos mennyiségre szükségünk van, már levegőből nem kerülhet bele kálcium a csontunkba.
Köszönöm, ebben maradunk. Köszönöm szépen Lakatos Péter endokrinológus professzornak, viszont hallásra.
Viszont hallásra.